Az alvárosi pékség ajtaján kiáramló meleg minden reggel szétszette egy darabon a hajnali ködöt. Jókora tócsát csinált belőle. Másnap reggel ott állt a páva ennek a kék tócsának a közepén, mint egy átok. Először a postás látta. Utána a doktor, utána meg a teljes ember. Úgyhogy 8-kor, mire szétoszlott a köd és kinyitottak a boltok, már mindenki tudott róla. Az utca két végén tömeg verődött össze. Mire Adéllal leértünk, már több százan lehettek. Néhányan látcsöveket hoztak, amiket érkezés szerint adtak kézről kézre, hogy a helyzetről pontos képet kapjon mindenki. Ott voltak azok a járókelők, akiknek nem énekeltem, és ott voltak életem addigi mellékszereplőim mind. Ott állt a köszörűs, és munkára várt. Ott állt a házból az összes férfi, aki akkor megrugdosott, és munkára várt, és ott állt a pap is, meg Prof. Angelo is, szintén munkára várva. Meg a városvezetői, akik kénytelenek voltak dotálni egy állatkertet, meg a bírák és a sajtó, akik dotáltatták az állatkertet. Meg néhány egyenruhás a civilek között. Kissé messzebb, meg néhány civil az egyenruhások között. És most még mi is ott voltunk, csak Benjamin, nem a Szabó. Ő erről már álmodott, és egy Szabónak tudnia kell, hogy az mit jelent. Figyeltem az időt, a madár délig nem mozdult. Akkor szaladni kezdett, majd megemelkedett, és elszállt a víztorony felé. Tudják, mikor volt páva utoljára ebben a városban? Kérdezte meg a népet Prof. Angelo. Mert az állatkertben nincsen, amikor az ezredes hozatott 300-at a cigányokkal. Vannak itt, akik még emlékeznek rá. 5 medvét ígért értük, csak erős hímpávák legyenek, mert belőlük akart számfogatot csinálni az új szeretőjének. Aztán felültek a 10-esével befogott pávák mögé, és versenyt futottak a villamossal. A vezető meg tudta, hogy ha jót akar, engednie kell. Így a cigányok is megkapták az 5 táncoltatni való barna medvét, mert erős hímpávákat hoztak. És jóformán az egész város békében mulatott az utcákon, addig, amíg az ezredes jól be nem rúgott. Akkor aztán a főtérre hajtatott, pontosan a hősök emlékművének a helyére, a szeretőjéről lerángatta a ruhát, és katonáival a kitépet pávatollakba öltöztette. Közben szép sórjába mind a 300 madárnak a nyakát elharapta. A hó csupa dög volt. Párolgó hús és alvadó vér. A lány meg ott visított a gyönyörűségtől a szánon, a meleg páva tollak alatt. Népünk félt és ivott. Együtt ivott az ezredessel. És 4 évig nem józanodott ki. Csoda lesz, uraim. Amit láttunk, annak a híre, hogy feltartóztathatatlanul közeleg a csoda. Délután lentültem az udvaron, az öreg fa tövében. Valahol elsütöttek egy gépágyút. Ettől megremegett a föld, amitől aztán én is megremegtem. Bekövetkezett. A csoda 3 napig tartott. Voltak, akik öltek, voltak, akik ettek, és voltak, akik kivándoroltak. Miután véget ért, módosították az ölésről, evésről és kivándorlásról szóló törvényeket. Te most kalandra, izgalomra vársz. Kis forradalmi rémtörténetekre. Hát ilyenkor ilyesmik nem történnek. Ami történik, csak szégyen. Adél rohant, lögdösött, kiabált, hogy siessek. Ilyen idegesnek még soha nem láttam. Egy kézi kofferbe csomagoltuk minden magántulajdonom, és rohantunk az állomásra, hogy az esti vonatot elérjem. Nem értem el. Hallani lehetett, ahogy közeleg a tömeg a gyártelepek felől, ahová engem is szánt az a nővér, aki értem jött egy éve. Csirázó magvak zaja a szívekben. Attól rezzentek meg az ablakok néha. Gyere, a templomot akarják lőni, biztosan azt találják el. Ha nem, még a környékét sem lövik. Benjaminhoz megyünk. Most az a hely a legbiztonságosabb. Olyan számítás ez, amilyent én végeztem annak idején a macskákról, gondoltam. Csak jobban hangzik. De inkább nem szóltam semmit. Rohantunk. Elvette a kofferemet, pedig nem is volt nehéz. Minden esetre néhány perccel a nép előtt megérkeztünk a térre. Benjamin ült a műhelyben a varrógépnél, és zenés műsort hallgatott. Kánkánt sugároznak, mondta. Eddig nem szerettem, és tessék, most megtetszik. Ilyen vénen is fejlődhet az ember. Benjamin, próbálkozott Adél. Ne, figyelje csak, tényleg jó, tegnap ilyenkor még hírek mentek. Most percek alatt megjavult a műsor. És még mik lehetnek tartalékban? Benjamin könyörgöm, húzza le a redőnyt, üvöltötte Adél. Az öreg kikapcsolta a rádiót, hogy senkinek semmiért ne kelljen üvöltöznie. Ki van zárva, lányom? Nem lehet. Üveges még akad, de ki csinál nekem ma ilyen redőnyt? Ha akarják, úgyis szétverik. A szokás nagy úr, meg aztán kihinni el 70 év után, hogy éppen szabadságra mentem. Na, eredjenek fel szépen a szobába, mert rosszul jön ki, ha sokan látják benne, mint egy apácával, meg egy gyerekkel. Föntről különben is jobb kilátás esik. Tájékozódjanak örömükre. Én elálcázom a feljáratot a hattyúk uralmának bukásával. Odaillő. Tényleg jó kilátás esett. Szemben az ablak magasságában még állt talapzatán a hősök emlékműve. Csak nem énekóra lesz, érdeklődtem, és Adél válaszol szinte megütött, de mégsem. Azért senki nem változhat ennyit. Mozdulata elakadt, keze szándékot változtatott, és magához ölelt. Féltünk. Kevesen voltunk. Kint sötétedett, és egyre sűrűbb lett a tömeg. Többen beszéltek hangos bemondóban, de nem ismertem őket. Aztán Profangelo beszélt. Én megöregedtem, mindjárt hazamegyek, de lélekben veletek vagyok. Remélem megtanítottam nektek, hogy mi az élet, mondta. És mielőtt hazamehetett volna, a tanítványok már is hurcoltak valakit át a téren, azok közül, akik emelték az emlékművet. Adél nem akart az ablakhoz engedni. Kíváncsi vagyok, feleltem. Engem is oktatott. Megmutatta nyúllal. Volt a tömegnél egy jó hosszú kötél. Egyik végére hurkot kötött és rátette a férfi nyakára. Aztán átdobta a kötelet a tank csövén. A túloldalon elkapta és ritmusra rángatni kezdte. Egy rándítás, egy eresztés, szünet. Egy rándítás, egy eresztés, szünet. A férfi teste fölleugrált a tömeg és a tank között. Nem volt csend, hanem hallani lehetett, ahogy a szívek bevetett magokból rohamosan nőnek a hegyes csírák. Egy rándítás, egy eresztés, szünet. Sokáig tartott, de csak összejött. A fej leszakadt a testről, és azzal a rengeteg szétfröccsenő vérrel együtt rázódult a tömegre, mintha vetésre esne pesdítő zápor. Inkább volt olyan, ahogy én csináltam a tyúkkal. Adél edzett volt, én azt hittem, nem élem túl. Az események után átjött keresztelőpapom, mintha nem akadt volna dolga, és még aznap világossá vált a helyzet. Nevezetesen, hogy vannak forradalmárok és vannak ellenforradalmárok. Továbbá az ellenforradalmárok szerint a forradalmárok az ellenforradalmárok, még a forradalmárok szerint az ellenforradalmárok az ellenforradalmárok. Továbbá a forradalmárok szerint nem kéne az ellenforradalmárokat agyonlőni, mint a büdös kutyákat, ha nem mondanák magukról, hogy forradalmárok. És agyonlőnek minden ellenforradalmárt. Másik oldalról viszont a forradalmárok szerint szó sincs arról, hogy ők agyonlőnék az ellenforradalmárokat, de hát azt tartják magukról, hogy ők forradalmárok, ami kellőképp súlyos ahhoz, hogy agyon legyenek lőve, mint a büdös kutyák. Sőt, továbbá, aki azt mondja ennek, hogy nem ellenforradalmár, csak nem forradalmár, az ellenforradalmár. És aki azt mondja annak, hogy nem forradalmár, de nem ellenforradalmár, az is ellenforradalmár. És még továbbá, teljesen mindegy, hogy egy nem forradalmár mit mond az egyik forradalmárnak, mert az lepuffantja. És az is mindegy, hogy utána mit mond a másik forradalmárnak, mert az is lepuffantja, ami az előzőek alapján szinte természetes. Ezek után keresztelőpapom közölte, ő ebben nem foglal állást. Még azt sem mondja, hogy nem forradalmár, mert ő ezek fölött van. Talán ő itt az egyetlen, aki tudja, hogy mi az igazság. Hogy az egyetlen forradalmár az Isten tulajdon fia, aki szintén ezek fölött van, amire Benjamin nem szólt semmit. Majd azt is közölte, hogy ő nincs is, amitől féljen, mert az egyik ellenforradalmárt is ő keresztelte meg a másikat is, és csak szóljunk nyugodtan, ha jelentkezik a baj, mert addig segít, amíg nem veszélyezteti a biztonságát. De jó, hogy én nem kereszteltem senkit, mondta Benjamin, miután az atya elment. Különben a maga módján igaza volt. Akkor este 9 évesen úgy döntöttem, hogy soha nem ölök embert. Döntésem helyes volt, és nem biztos, hogy csak a tömeg módszerének köszönhető, ám mindenképpen egy gyermeké. Ott ültem Adél mellett a díványon, és elaludtam. Közben egyetlen nem hasznos tárgyamat, egy sókristályt szorongattam nagyon. A templom még messze, majdnem lesüllyedve a vörös avarba. Teljesen besüti a nap. Mélyen, az ösvényen asszony áll. Kezében apró festékes tégelyek, karján meg összehajtogatott vizes kötelek, amelyeket valószínűleg kitisztított és most szárítani visz. Úgy vélem, jó lesz, ha nála érdeklődöm. Ezek festékes tégelyek, ezek meg vizes kötelek, és most szárítani viszem őket, mondja. Merre találom? Kérdem ismét. Ha ide hívták, minden bizonnyal megtalálja. Csak véletlen, hogy én itt vagyok. Ugyanígy máshol is lehetnék, és akkor saját erejéből kellene boldoguljon. Velem beszélgetve még pihenni sem állhatna le. Minden esetre nem tudott a segítség legkisebb reményének sem ellenállni, és ez magára nézve baj. Persze azt hiszi, hogy nem véletlenül voltam itt. De ez dönts el maga. És most megyek, mert dolgom van. Az asszony után néztem egy darabig. Fölösleges munka ez, gondoltam, hiszen senki nem vizsgálja, hogy tiszta-e vagy piszkos. Ám csak ugyan hibát követtem el azzal, hogy szóba álltam vele, mert csak okoskodott. Biztosan nem véletlenül volt itt. A templom majdnem üres. Egyetlen freskó a mennyezeten, alatta állványzat, kis vakolatdarabok a földön. A képen vonatfülke, benne két nő vérül szemben egymással. Előttük teknő, színültik véres vízzel, és hosszú köteleket mosnak. Az ablakon túl a peronon meglátom Adélt. Tényleg kár volt attól az idegen asszonytól érdeklődni. Mégiscsak itt van, gondolom. És ha közelebb megyek, biztosan észrevesz. Fölmászom az állványzaton, könnyebben megy a vártnál, de amint a freskó közelébe érek, az egyik nővér megragadja a karom, és maga mellé rángat az ülésre. Na végre, hogy megjöttél, mostantól te is ugyanúgy dolgozol, mint mi, világos? Mondja, és a kezembe nyom egy hatalmas vizes kötelet. Csavart ki. Adélt nézem kétségbe esve, de megserezzen. A vonat pedig megrándul. És akkor látom, hogy az a vakolat rész, ahová őt festették, az pattogzik. Apró darabokban hull a mélybe. A templom padlójára, az oltár elé. Arra ébredtem, hogy üres a markom. Irgalmatlanul üres. És a húzat csupa sóslé. Gyakorlatilag annyi történt, hogy amíg álmodtam, az ujjaim közt szétolvadt egy kristály, amelyik, ha nem is tökéletesen, de mégiscsak megtörte a fényt. A forradalom igyekszik. Már-már kapkod. Komplexusai vannak a bővérű, kényelmes háborúval szemben. Percek alatt bemocskolódnak az utak, döglött lovak, szétlőtt emberek, kizabált konzerves dobozok. A tankcsapda előtt jármű kivándorlókkal. A tankcsapda után jármű roncs és langyos húscafatok. Ne értsd úgy, hogy én most letagadom neked a társadalmi fejlődést. De nekem is vannak kérdéseim. Például, ez kinek dolgozik? Pontosan érzem, hogy Isten aknavetővel alkalmilag kilőhető, és ha alkalmilag, akkor bármikor. És ez nekem elég is. Felnőttem, és úgy mondom ezt. Csak mert kifejlett állapotában az ember nagyon szeret erről egy jót fogalmazni. Akkor nem értem rá. Akkor Adélt szerettem nagyon, meg Benjamint egyre jobban, és amikor már eléggé szerettem őket, bejött 3 forradalmár valamelyik fajtából, és zászlót rendeltek. Fent ültünk a szobában. Féltünk, valamint hallgatóztunk. Benjamin mondta, hogy csak fehér vászna van, ami nem biztos, hogy megfelel az alkalomnak. Disznó, üvöltötte az egyik. Délután visszajövünk. Mire lementünk, az öreg a gépnél ült. Adél könyörgött, hogy ezt ne, ezt az egyet ne tegye. Inkább ő megvarja, ha kell, címert fest rá, akár magát a jó istent. De ezt ne tegye, mert nem éljük túl. Nincs más, lányom. A fekete angol szövetet meg elfből nem adom nekik. Ez, ha egyébre nem kötszernek, jó lesz. A trikolor fertőzi a sebet. Mondta és szegte tovább a lobogóját. Kint dolgozott a tömeg. Homokzsákokból, utcakőből ösvényt raktak elé, majd ellátták üzemanyaggal, és beindult a hősök emlékműve. Fölséges tromfosztás. Más szobrot előbb be kellett volna olvasztani. Ráadásul a hősök emlékműve szinte tökéletesen működött, csak nem volt kormányozható és leállítható. Szóval a talapzatról leérkezve sem az élőket, sem a hullákat, sem a konkurens szemközti hentes üzletet nem kerülte ki. Benjamin közben vart. Aztán bejött a pap, meg a sekrestyés, akit addig nem ismertem, meg egy felsebzett lelkű férfi, dobtáras gép pisztollyal, akit egyikünk sem ismert. Meglepő ajánlatot tettek, hogy a fegyveres úr elhanyagolható összeg fejében átvisz minket bármely határon, de értéktárgyakat is elfogad. Benjamin abba hagyta a varrást, és a helyzet ocsmánságához képest nyugodt, sőt, igen komoly maradt. Mindketten olyasmit vártunk, hogy ezek most ki lesznek rúgva. Maga szépen fogja a gyermeket, és mennek, mondta ehelyett a délnak. Majd küldenek nekem képes levelező lapot a tengerpartról, mert gyűjtöm az olyant. Nem, válaszolta Dél, és sikerült ezt a nemet úgy kimondania, hogy minden további vita fölösleges legyen. Önnek, atyám, az illem kedvéért dicsértessék és jó utat. Igen sértődöttnek tűntek. A pap mielőtt elmentek, még morgott valamit, hogy itt akarta hagyni a templom kulcsát, de ilyen embereknél inkább nem hagyja. Ilyesmiket. Benjamin szó nélkül visszaült a varrógéphez. Egyszer már el akartam menni, mondta a Dél. Utána le is vethettem a maga ruháját, hiszen emlékszik. Nincs mit magyarázzon. Én azt mondtam, hogy menjenek, mert úgy gondoltam. Maga azt mondta, hogy nem, mert úgy gondolta, ilyen egyszerű az egész. A képes levelező lapot a tengerről, azt sajnálom. Délutánra meglett az ászló. Érte jöttek. Nem látták, hogy a Dél beránt a spanyol fal mögé. Disznó! Ordította egyikük, amikor Benjamin odaadta az összehajtogatott fehér vásznat. Nem disznó, vipera! Állapította meg a másik. A paraván résén átnéztük őket, és nem vettünk levegőt, nem dobogott a szívünk. Hárman voltak, a harmadik szinte gyermek. Mintha vadállat húzná pórázon, úgy húzta el az aknavető. Azt hiszem, most kiszedjük a méregfogat, folytatta. Ugye? Fordult a gyerekhez. És megfogták Benjamint, és a kezétől oda kötözték a varrógéphez. Aztán egy kézigránátot tömtek a szájába. Spárgát kerestek a barna dobozból, aminek egyik végét a biztosítószeghez, a másikat a kilincshez erősítették. Távozáskor bevágták az ajtót. Ha jól tudom, a földre kellett volna vetődnünk. Adél fogta a kezem, egészen halkan sírt és számolt. Én megnéztem az öreget a spanyol fal egyik repedésén át. Ahogy ült a gépnél, szájában egy feszülő gránáttal, mintha valami hűvös, ismeretlen fémgyümölcsbe harapna nagyot. S után nem úgy, ahogy kell. Nem történt semmi. Adél elengedte a kezem. Oda ment az öreghez, kiszedte szájából a gránátot és eloldozta. Pedig nem is imádkoztam, mondta Benjamin. Elfelejtettem. És akkor berontott valamelyikük. Szar vagy! Kígyó! Üvöltötte és dühében szétlőtte Adélt, Benjamint, meg a próbababákat mind. Még egy napig tartott a forradalom. Hát ez volt ama része az életemnek, amikor azt gondoltam, Istennek három aranyfoga van, és úgy vigyorog.